Kilencedik fejezet. Amikor két a Mrs. Estes által gondosan kitakarított vendégszoba tükre előtt kibontotta haját, szemei újra megteltek könnyekkel, a dükönnyeivel ezúttal, hiszen már többször tapasztalt, hogy a világ nem kedveli azokat az embereket, akik fel akarják rázni lusta nem törődömségéből. De azért, amikor megérkezett Bombébe, mégis azt remélte, hogy nagyjában végük van a megpróbáltatásoknak és az akadályoknak, s hogy ezután már csak a komoly munka fáradtsága következhetik. És erre most elébe toppan Nick. Topáztól kezdve egész utazása emelkedett hangulatban telt el. Végre kifutott a kikötőből. Ez az érzés olyan boldogsággal töltött el, mint amilyet az ifjú érez, ha neki indul a férfi életnek. Végre szabad volt, senki többé neki nem parancsolt. Senki többé nem akadályozhatta meg, hogy a hivatásának éljen. Még egy rövidke idő, és kinyújthatta kezét, és megkezdhette munkáját. Még néhány nap, és szemtől szembe fog állni a szenvedéssel, ami tengereken áthallatta hangját. Álmaiban kezüket tördelő alakokat látott, akik könyörökbe emelték felé karjukat, és láztól forró száraz tenyereket, amit beléje kapaszkodtak. Türelmetlenül leste a hajó egyenletes haladását, a csavar fordulatait számolva. Amint a hajó elő részén állt, szétszibált hajjal tekintetét India felé irányítva, képzeletében előre szállt a nyomorultakhoz, akikhez kötelessége szólította. Mintha lelke elvált volna testétől, és a hullámok fölött suhanna, amilyen sebesen csak lehetett, míg el nem éri őket, és oda nem adja magát nekik. Amikor szárazföldre lépett, egy pillanatra habozó ijegység fogta el. Most már közel volt céljához, de vajon méltónak fog-e bizonyulni feladatához? De erős elhatározással elvetette kétségeit, amelyek kezdettől fogva végig kísérték minden elhatározását és tervét. Annyit fog dolgozni, amennyi munkát csak engedélyez a gondviselés. Ezzel az új erős és alázatos elhatározással indult útnak, megtisztult és szinte megduplázott erővel. Ebben a hangulatban lépett ki a Rátorei országúton a postakocsiból, hogy Tarwin karjaiba boruljon. Hiszen két méltányolni tudta a fiú jóságát, amely győzelmesen annyi akadályon hajtotta őt keresztül az ő kedvéért, de jobb szerette volna, ha nem jön el. Az a tudat, hogy van valaki, aki szereti őt, s akinek a szerelmét ő nem tudja viszonozni, eléggé kínozná őt akkor is, ha 14 000 mérföld választaná el tőle. De szemtől szembe ez a tudat elviselhetetlen teherré válna, amely megfosztaná őt minden erejétől, s lehetetlenné tenni, hogy ő másoknak komoly segítséget nyújtson. E pillanatban nem a szerelem volt számára a legfontosabb dolog a világon, de azért nem tudott közönös maradni Nick fájdalmával szemben, s nem tudta megakadályozni, hogy akár fésülés közben is ne zavarja gondolatmenetét. Azon a napon, amelyiken meg akarta kezdeni új életét, amely hivatva volt segítséget hozni mindazoknak, akik útjába kerülnek, azon a napon elsőnek Tarwin Nickkel kellett foglalkoznia. És minthogy előre látta, hogy ameddig a közelében lesz, mindig vele fog foglalkozni, azt kívánt, hogy minél távolabb legyen tőle. Nick itt azt jelentette számára, amit a templomokban a nézdelődő utazó idegen a hívőknek. Ő volt az idegen, a betolakodó gondolat. Azt az életet szimbolizálta két számára, amitől a leány végleg elfordult, sőt, ami még rosszabb, egy olyan szenvedést, amelyen ő nem tudott segíteni. Egy makacsú követelőző szerelem kísértetével a háta mögött, Az ember nem képes nagy tettekre. Meghasonlott lélekkel még senki sem hódított meg országokat. Amire lelke egész szenvedélyével vállalkozott, az megkövetelte tőle, hogy egész életét odaadja neki. Még Nikkel sem lehetett rajta megosztoznia. És mégiscsak szép volt tőle, hogy eljött. Csak tőle telhetett ki ilyesmi. Kate tudta, hogy nem csak önző remények bírták rá erre a lépésre. Úgy volt, ahogy a fiú mondta, nem tudott aludni, ha nem tudta, mi történik a lányjal. Ez igazi jóság volt. Mrs. Estes már előző nap, amikor Kate még nem tűnt fel a láthatárom, meghívta volt ebédre Tarwint, és ennek esze ágában sem volt, hogy a megváltozott helyzetre való tekintettel lemondjon. Így másnap délben diadalmasan mosolyogva üdvözölte Kétet az ebédlőasztal mellett. És a lány nem tudta megakadályozni, hogy akaratlanul el ne mosolyodjék a láttára. Az álmatlan éjszaka dacára friss és csinos volt fehér muszlin ruhájában, és amikor Tarwin ebéd után egyedül maradt fel a verandán, Mrs. Estes háziasszonyi teendői után nézett, míg a férfi a város belsejében levő misszióiskolába ment, a fiú bókokkal árasztotta el a Nyugat-Amerikában szokatlan, csinos fehér ruhájáért, de két szavába vágott. Nick, mondta az arcába nézve, megteszel valamit a kedvemért? Tarwin látva, hogy a leány komoly beszélgetésbe akar kezdeni, humorral próbált védekezni, de Kate újra a szavába vágott. Nem, Nick, nem így gondolom. Az, amit kérek tőled, nagyon fontos a számomra. Meg akarod tenni? Mindent a világon megteszek, érted, felelt a fiú komolyan. Lehet, de vajon ezt is, amit most akarok kérni? De meg kell tenned. Mi az? El kell menned innen. Tarwin megrázta a fejét. Meg kell tenned? Hallgass ide, Kate, mondta Tarwin kezeit fehér kabátjának mély zsebeibe sűjjesztve. Én nem tudok elmenni. Te neked még fogalmad sincs arról, hogy hová kerültél. Majd 8 nap múlva ismételd meg a kérésedet, de akkor sem fogok elmenni. De megígérem, hogy akkor alaposan megbeszéljük a dolgot. Tudok már mindent, ami számításba jöhet, felelte Kate. Én teljesíteni akarom kötelességemet. De nem fogom tudni megtenni, ha te itt maradsz. Ezt megérted, Nick, ugye? Ezen semmi sem változtat. Dehogy nem, ezen lehet változtatni. Én fogok rajta változtatni. Jól fogom magamat viselni. Ezt nem kell külön megígérned, elhiszem. De nem tudsz olyan jó lenni, hogy mégis ne akadályozz engem. Hidd ezt el nekem, Nick, és menj el. Nem azért kérem, mintha örömet okozna nekem, ha elmennél. Ó, kiáltott Tarwin mosolyogva. Te jól tudod, hogy én mire gondolok, felelte Kate változatlan komolysággal az arcán. Igen, tudom, de ha jól viselem magam, nem állok az utadban. Ezt is tudom, és te is be fogod látni, mondta szeliden. Kellemetlen volt az út, ugye? Azt ígérted nekem, hogy nem fogod megtenni. Nem is tettem meg, egész más úton jöttem, mint te, mondta Tarwin mosolyogva, mi alatt a függőhálóban, amelyet készített a lány számára, maga pedig hátra feküdt az egyik kényelmes karos székben. Egyik lábát a másikon átvetve, térdére állította a fehér parafasisakot, amelyet nemrégiben vásárolt. Hogy-hogy, kérdezte Kate, óvatosan elterülve a függőhálóban. San Franciscón és Yokohamán átjöttem természetesen, hisz te megtiltottad, hogy kövesselek. Nick. Ebben az egy szótagban benne volt minden szemrehányás és rosszallás, minden kétségbeesés és csodálat, amelyel Tarwin a legkisebb és legnagyobb merészsége eltöltötte. Erre a felkiáltásra egyelőre nem lehetett mit felelni. A beálló szünet alatt Kate-nek volt ideje újra megbizonyosodni arról, hogy a derék Tarwin jelenléte igenis borzalommal tölti el, és eredményesen leküzdötte a fölötti büszkeségét, hogy valaki szerelemből a fél világon át követi. időt talált arra is, hogy leküzdje megható önzetlenség fölött elérzékenyülését, és főleg arra volt bőségesen ideje, hogy elszégyelje magát elhagyatottsága fölötti hirtelen kétségbeesésén, amely mint egy súlyos sötét felhő a sivatagból nehezedett rá lelkére, és kívánatossá és meghitté tette ennek a férfinek a jelenlétét, akinek erős karját még hazúról ismerte. Ez volt az az érzés, amiért a legjobban szégyelte magát. Csak nem gondoltad komolyan, Kate, hogy én odahaza fogok maradni, és el fogom tűrni, hogy te egyedül keressed meg az utadat ezek között, az öreg homokbuckák között. Fázékony egy história lett volna, ha megengedem, hogy egyedül érkezzél meg ebbe a Gokrál szitárumba, kisleány. Fene hideg egy dolog. Az csak azóta tudom, amióta én is itt vagyok. És látom, hogy micsoda országban vagyunk. Miért nem mondtad meg nekem, hogy el fogsz jönni? Nem nagy érdeklődést tanúsítottál irántam, amikor utoljára láttuk egymást. Nick, én nem akartam, hogy te ide gyere. Nekem pedig el kellett jönnöm. Nos, eljöttél. Remélem, hogy tetszik itt neked, jegyezte meg Nick csípősen. Tényleg olyan rossz itten? Kérdezte a lány. De mintha félnék. Rossz? Emlékszel Mastodonra? Mastodon egyike volt azoknak a nyugati városoknak, amelyek jövőjüket már maguk mögött hagyták. Egy teljesen kihalt, elhagyatott város, egyetlen egy lakó nélkül. Képzeld el Mastodon elhagyatottságát és Lidwills züllöttségét, és ha a kettőt meg tízszerezed, akkor el tudod képzelni az itteni állapotokat. Nagy vonásokban megrajzolta ezután Gokrál Szitárum történelmi, politikai és társadalmi állapotainak képét. A szempontjai nem is voltak tárgyilagosak nagyjában, pontosan képviselték az élő nyugatnak a halott keletről való véleményét. Izzott a lelkesedéstől, és boldog volt, hogy végre talált egy embert, aki megérti magatartását, ha nem is szimpatizál vele teljesen. Előadásának egyébként az volt a célja, hogy megnevettesse Kétet, és Két eleget tette kívánságnak, bár az volt a vélemény, hogy ezek az itteni állapotok inkább szomorúak, mint sem nevetségesek. Darwin ebben teljesen egyetértett a leányjal, de megjegyezte, hogy ő csak azért nevet, hogy ne kelljen sírnia. Azt mondta, hogy beteggé teszi, ha látja ennek a gazdag népes országnak a hihetetlen lomhaságát, tétlenségét, amelyet nem tud megérteni. Itt jog szerint mindennek élnie és virágoznia kellene, mondta. Itt virágzó kereskedelmet és ipart lehetne űzni. Itt szervezni lehetne és találmányokkal foglalkozni, új városokat alapítani és a régieket a civilizáció haladásának megfelelően karban tartani. Új vasútvonalakat lehetne lefektetni, és a vállalkozói szellemnek mindenütt teret nyitni. Van elég természeti segélyforrásuk, mondta. Nem mentegetőzhetnek azzal, hogy az ország szegény. Az ország megfelelne. Helyezd át Rátoréba valamelyik élelmes kolorádói város lakosságát, adj ki egy jó helyi újságot, szervezz egy kereskedelmi kamarát. Közöld a világgal, hogy itt mi történik, és meglátod, rövid 6 hónapon belül olyan élet lesz itt, hogy az indiai kormánynak eláll szeme szája. De mit lehet ezekkel az emberekkel itt kezdeni? Ezek halottak, ezek múmiák, ezek fabálványok. Ebben az egész Gokrás szitárumban nincs annyi erély, élelmesség, nincs annyi akaraterő és mozgékonyság, hogy el lehetne vele indítani egy teljes kocsit. Igen, igen, mormogta két csillogó szemekkel. Ezért jöttem én el? Nem értem. Azért, mert ők nem olyanok, mint mi, felelte átszellemült arcát felé fordítva. Ha okosak és ügyesek lennének, nem lenne ránk szükségük, de minthogy elveszett, szegény, szerencsétlen teremtések, segítségükre kell jönnünk. Milyen felsóhajtott. Boldog vagyok, hogy itt vagyok. Én is boldog vagyok, hogy itt vagy, mondta Darwin. Két összerezzent. Ne beszélj ilyeneket, kérlek, Nick, mondta. Kérlek, dörmögte. Érts meg, jól, Nick, mondta Kate komolyan és szeliden. Engem nem érdekelnek többé ezek a dolgok, még a lehetőségük sem. Gondold azt, hogy a munka örömét kivéve lemondtam minden földi örömről. Megengedett, hogy rágyújtsak? Igenlő fejbólintására rágyújtott egy szivarra. Örülök, hogy a szertartásnál jelen lehetek. Micsoda szertartásnál, kérdezte Kate. Nos, amikor rád adják a fájtlat. De azt hiszem, nem fogod megtenni. Miért ne tenném? Néhány értelmetlen szót dörmögött szivarja füstjébe. Azután két arcába nézett. Nyomós okaim vannak rá, hogy azt higgyem, hogy nem fogod megtenni. Ismerlek téged, ismerem Rátorét, és ismerem kit mit. Ismerem magamat, mondta hátravetve a fejét. Nick, mondta felé hajolva, tudod, hogy szeretlek. Tudod, hogy jobban szeretlek annál sem, hogy megengedném, hogy tovább is arra gondolj. Arról beszéltél, hogy nem tudsz aludni. Hát azt hiszed, hogy én fogok tudni aludni, a folyton az a gondolat kínoz majd, hogy te gyötrődve és csalódva álmatlanul fekszel az ágyban, és nem tudok rajtad segíteni? Csak azzal, hogy megkérlek, hogy menj el. Kérlek, menj el. Nagyon kérlek. Tarvin gondolkodva szívta a szivarját. Kedves kislányom, én nem félek. Leány sóhajtva arcát fordította a sivatag felé. Jobb szeretném, ha félnél, mondta reménytelenül. A törvényhozó testület tagjai nem tudják, hogy mi a félelem, felelte Tarvin szónoki hangon. Törvényhozó testület? Ónik, téged! Sajnálom, igen. Megválasztottak. 1518 szótöbbséggel átnyújtotta a leánynak a sürkönyt. Szegény papa, nos, én nem tudom, ó, igazad van, őszinte szívből gratulálok. Köszönöm. Bár nem vagyok benne biztos, Nick, hogy ez a helyes út-e számodra. Nos, én sem vagyok benne biztos. Attól félek, hogyha itt fogom eltölteni az egész parlamenti ülésszakot, választóimnak nem sok kedvük lesz rá, hogy továbbá is elősegítsék politikai érvényesülésemet. Egy okkal több, hogy... Úgy van. Egy okkal több, hogy a fő dolgot rendbe hozzam. Arra még mindig van idő, hogy a politikában horgonyt vessek. De hogy téged meghódítsalak, annak most érkezett el az ideje. Ezt most és itt kell elvégeznem. Felállt és fölé hajolt. Gondolod, kedves, hogy ezt elhalaszthatom? Egyik napra a másikra igen, és azt szívesen meg is teszem, és amíg nem akarod, nem is fogsz hallani tőlem egy szót sem erről a dologról. De te szeretsz engem, két. Tudom, hogy szeretsz, és én... Nos, én is szeretlek. Az ilyen esetek csak egyféleképp szoktak végződni. Kezébe vette a lány kezét. Isten áldjon meg, holnap eljövök érted, és megmutatom neked a várost. Két sokáig elnézett a tova tűnő alak után, azután visszament a házba. Egy bizalmas meleg csevegés Mrs. Estezzel, amelyben főleg a Bangorban élő gyerekeiről volt szó, megerősítette őt abban az elhatározásában, hogy józanul állást kell foglalnia a Tarvin jelenléte által előállt új helyzettel szemben. Tudomásul kellett venni, hogy Tarvin nem fog innét elmenni, és ha csak ő nem akarja elhagyni Rátorét, meg kell találnia a helyes módot, hogy összeegyeztesse ezt a tényt terveivel. Tarvin makacsága megnehezítette számára vállalkozását, amelyet amúgy sem képzelt könnyűnek, és csak az a tény, hogy megszokta, hogy vakon bízhatik Tarvin szavában, tette számára lehetővé, hogy ezúttal is megbízzék a tisztességes viselkedés illető ígéretében. Ha az ember teljes súlyával fogadta el ezt a kifejezést, úgy végeredményben két igazán nem kívánhatott többet Tarvintól, ennél többet a fiú nem ígérhetett. Ha mindent jól meggondolt, még mindig fennmaradt számára az a lehetőség, hogy elmeneküljön. De másnap reggel, amikor Tarwin beállított, szégyen szemre be kellett vallani, hogy irtózatos honvágyat érez, amelyen csak Nick vidám jelenléte tud valamennyire enyhíteni. Hiszen Mrs. Estehez igen kedves volt, és a két asszony kölcsönös szimpátiát érezve azonnal barátságot is kötött. De azért egy hazai arc mégiscsak több volt, s Nick arca talán még ezen felül is nagyobb jelentőségű két számára. Minden esetre szívesen beleegyezett, hogy Nick, ahogy megígérte előző este, megmutassa neki a várost. Tarwin ez alatt a séta alatt nem hagyta kihasználatlanul azt az előnyét, hogy 10 nappal előbb érkezett Rátoréba, mint 2. Biztosan adta Cicero szerepét, sziklák tetején felkutatta a kilátópontokat, és másodkézből nyert értesülései alapján olyan biztonsággal értekezett az ország helyzetéről, hogy a legöregebb politikai helytartó is megirigyelhette volna érte. Oly érdeklődéssel tárgyalta meg az indiai állam problémáit, mintha ő lett volna megbízva megoldásukkal, hisz ő elvégre tagja volt egy törvényhozó testületnek. Az a szenvedélyes és praktikus kíváncsiság, amelyel minden számára új dolognak a végére járt, ez alatt a 10 nap alatt sok mindenfélére megtanította Rátorét és Gokrál Szitárun államát illetőleg, úgyhogy folyékonyan elmagyarázhatta Kate-nek, aki még friss szemekkel nézte környezetét, minden csodáját és titkát a zegzugos szűk utcáknak, amelyeknek vastag homokja fölött egyformán zajtalanul haladt el emberek és tevék lába. Hosszabb ideig nézegették a király állatkert kiéhezett tigriseit és két szelidített vadász leopárdot, amelyek sapkákkal fejükön, mint az ölyvök, ásítva, kurrogva járkáltak föl alá a város főkapujánál elhelyezett ketreceikben. Megmutatta neki az erődítés hatalmas kapuját, amelyet az élő faltörőkos, az elefánt elleni védelemre hosszú vastövisekkel szereltek fel. Elvezette őt a sötét üzlethelyiségek közé, amelyek a nagyobbára rég romba dőlt palotákban voltak elhelyezve. Építészeik nevei rég feledésbe merültek. Az elszórt barakokba, amelyeket fantasztikusan feldíszített katonák tarka tömege hullámzott körül, akik csomagjaikat a puskacsövekről lógatták le. Megmutatta Gokrál Szitárun királyainak mauzóleumát a nagy templom árnyékában, ahol a nap és a hold gyermekei végezték el ájtatosságaikat, és ahol a sima fekete kőből faragott bika a négyszögletű téren bámészan nézte Nolan őrnagy elődjének olcsó bronzszobrát. Egy kihívóan csúnya és energikus arcú yorkshire-i gentleman arcképét. Végezetül a falakon kívül megnézték a 3 istenség kapuja mögött épült karavánszerályt, ahol nét a tevék hosszú menetekben indultak el csillogó sórakományukkal hátukon a vasút felé, és ahol éjjel-nappal érkeztek és indultak a sivatag felkötött álló kabátokba burkolt lovasai, akiknek a beszédét senki se értette meg, és akik Isten tudja milyen sebességgel szágultak elő, a Jelszurmíri fehér dombok mögül. Útközben Tarwin topász felől érdeklődött. Milyen volt, amikor két elhagyta? Mi lett azzal a kedves öreg várossal? De két figyelmeztette, hogy hiszen ő csak 3 nappal tovább maradt topázban, mint Tarwin. 3 nap sok idő egy fejlődő város életében, kiáltotta Tarwin, két mosolygott. Nem vettem észre semmi változást, mondta. Semmi változást? Hiszen Peters azt mondta, hogy az elutazásom utáni napon megkezdi a G utcai új kocsmája telkének a felásatását, s Parson a városi villamos művek új dinamójának a megérkezésére számított. A messze Massachusetts úton meg akarták kezdeni az útépítő munkákat, és 20 holdas birtokomon aznap ültették el az első fát. Körny új tükörüveget akart tétetni drogériája kirakatába, és nem csodálkoznék azon sem, ha az új postaszekrények, amelyeket Maxim Neridánban megrendelt, még elutazásod előtt megérkeztek volna. Nem vettél észre semmit? Két tagadólag intett. Épp más dolgokkal voltam elfoglalva, mondta. Kár, szeretnék tudni ezekről a dolgokról. De mindegy, nyilván nem lehet megkövetelni egy lánytól, akinek privát ügyei is vannak, hogy számon tarts, hogy mi történik a városban. Asszonyok nem törődnek az ilyesmivel. Én egy választási hadjáratban vettem részt. Volt egy vagy két üzletem, amelyeket le kellett bonyolítanom, és egyidejűleg még egyéb gondom is. Ravaszkásan mosolygott Kétre, aki megfenyegette ujjával. Tiltott beszélgetési tárgy. Rendben van, jól akarom magamat viselni, de annyit mondhatok, hogy aki valamit titokban akart volna tőlem tartani Topázban, annak korán kellett volna fölkelnie. Mit szóltak a szüleid Két, amikor elutaztál? Ne beszélj erről, kérte a leány. Ahogy akarod. Éjszakánként fölébredek, és anyára gondolok. Ez borzalmas. Azt hiszem, hogy az utolsó pillanatban még meggondoltam volna magamat, és otthon maradtam volna, ha valaki kimondja a megfelelő vagy meg nem felelő szót, amikor fölszálltam a vonatra, és végérvényesen búcsút intettem nekik. Atya úristen, miért nem voltam én ott? Sóhajtott Tarvin. Te nem mondhattad volna ki azt a szót, Nick, feled Két nyugodtan. De az apád igen, ugye ezt akarod mondani? Természetesen. Ő igazán megtehette volna, ha véletlenül nem az, aki. Ha erre gondolok, legszívesebben ne mondj semmi rosszat az apámra, kiáltott a leány remegő ajakkal. Drága gyermekem, morogta Tarvin, nem akartam rosszat mondani, de valahogy ki kell fújnom a dühömet. Nevezd meg valakit, akit elátkozhatok, és akkor meg fogok nyugodni. Nick! Nos, hát én sem vagyok fából, dörmögte. Nem vagy fából, csak nagyon-nagyon bolond vagy, Nick. Tarvin mosolygott. Látod, most te káromkodol, mondta. Hogy másról beszéljenek, Két Kunvár maharadzsáról kezdett el érdeklődni, és Tarvin elmondta neki, hogy milyen kedves kölyök az a fiú. De hozzátett, hogy a rátorei társaság nem áll csupa ilyen kedves kölykökből. Meg kellene látogatnod Sitaphájt. Majd elmondott neki mindent, amit a maharadzsáról és a kastély egyéb népéről megtudott, akikkel Két érintkezésbe fog kerülni. Mindkettejükre meglehetősen idegenül hatott a gyerekességnek és az életuntságnak az a furcsa keveréke, amit ebben a népben fölfedeztek, primitív szenvedélyei és együgyű gondolkodása, amely primitív és együgyű, mint maga az egész Kelet, rendkívül meglepték őket. Nem mondhatnám, hogy nagyon műveltek. Ibzenről úgy szólván semmit sem tudnak, és egy lyukas hatos nem adnának az egész Tolstoyért, mondta Tarvin, aki nem hiába olvasott el Topázban naponként három újságot. Azt hiszem, ha egyszer szemük elé kerülne egy mai modern asszony, egy órára sem éreznék magukat többé biztonságban. Holott van egy pár jó, régi divatú elvük, olyanok körülbelül, mint amilyeneket édesanyám szájából hallottam, annak idején Maine államában. Tudnod kell, hogy az anyám egyedül a házasságot tartotta üdvözítőnek, és ebben ma is egyetértek fele, és a régi módi hindukkal. A házasságnak ez a tiszteletre méltó, ózsdi szuet, te divatja múlt intézménye még ma is nagy becsben állít. De én soha nem mondtam, hogy egyetértek Nórával, kiáltotta Két, aki azonnal kitalálta Tarvin gondolatait. Rendben van, akkor van legalább egy pont, amelyben egyetértesz a hindu császársággal. A baba otthont nem nagyon becsülnék meg ebben az áldott ózsdi országban, nem tudnád hol elhelyezni. De azért más dolgokban nem értek veled mindenben egyet, tette hozzá Két. Egy dologról tudok, mondta Tarwin ravasz mosolyjal. De éppen abban az egyben akarlak jobb belátásra bírni. Két megállt az út közepén. Én megbíztam benned, Nick, mondta szemrehányóan. Tarwin is megállt, és egy pillanatig bánatosan Kate-re szegezte tekintetét. Ó, Istenem, nyöszörögte. Én is megbíztam magamban, de folyton erre kell gondolnom. De mondok neked valamit, Kate. Most utoljára történt, visszavonhatatlanul utoljára. Megadom magam. E pillanattól kezdve megtért bűnös vagyok. Nem ígérem meg neked, hogy nem gondolok többet rá. Érzelmeimnek nem tudok parancsolni. De hallgatni fogok. Itt a kezem. Felé nyújtott a kezét, és Kate megrázta. Azután egy darabig hallgatagon mentek egymás mellett, míg Tarwin bánatosan meg nem szakította a csendet. Hecklert nyilván nem láttad elutazásod előtt. Két tagadólag intett. Szóval nem láttad? Mindjárt gondoltam. Ti sohasem voltatok különösebb jó barátságban, de szeretném tudni, hogy mit gondol most rólam. Nem hallottál semmi hírt, semmi pletykát rólam arról, hogy hová lettem? Azt hiszik a városban, hogy San Franciscóba mentél, hogy fölkeresd a CCC vezető embereit. Főleg az erősítette meg őket ebben a hitükben, hogy a vonatnak a kalauza, akivel te elutaztál, azt híresztelte, hogy Alaszkába mentél, és ezt senki sem hitte el. Szeretném, ha az igazmondást illetőleg jobb híred lenne Topázban, Nick. Én is szeretném, Kate, én is szeretném, kiáltotta Tarwin meggyőződéssel. De ha úgy lenne, hogy tudnék bármit is elhitetni az emberekkel, nekem éppen az volt a célom, hogy azt higgyék, hogy az ő érdekükben utaztam el San Franciscóba. De ha ezt mondom el a kalauznak, oda az a mindenki meg lett volna róla győződve, hogy Chilébe utaztam földet vásárolni. Erről jut eszembe, ha a levelet írsz haza, ne említsd meg, hogy itt vagyok, hiszen lehet, hogy így is rájönnek. Az ellentmondás törvénye alapján, ha módot adok rá nekik, de nem akarok rá módot adni. Természetesen nem fogom megemlíteni, mondta két elpirulva. Egy pillanatnyi szünet után újra az anyjáról kezdett el beszélni. Ebben az idegen világban, amelyben Tarwin kalauzolta, mind jobban erőt vett rajta a honvágy, és fájdalmasan emlékezett vissza anyjára, aki most elhagyatva türelmesen vár hírt leányáról. Ez a gondolat e pillanatban szinte kibírhatatlan fájdalommal hasított a lány szívébe. De amikor Tarwin megkérdezte, hogy hát miért utazott el egyáltalán, ha így érez, régi bátorságát összeszedve csak ennyit felelt. Miért megy a férfi háborúba? Az elkövetkező napokban két ritkán találkozott Tarwinnal. Mrs. Estes bemutatta a kastélyban, és ott akadt elég dolog, amivel elfoglalja szívét és eszét. Idegenkedve tévelgett ebben a különös birodalomban, ahol örökös félhomály uralkodott, folyosók, lépcsők, udvarok és titkos ajtók labirintusaiban, amelyekben lefátyolozott asszonyok suhantak el mellette, akik csodálkozva meredtek a szemébe, és nevettek, ha háta mögé kerültek, vagy gyerekes kíváncsisággal tapogatták meg ruháit, kalapját, kesztyűit. Két nem hitt el, hogy valaha is ki fogja magát ismerni ezeknek a hatalmas épületeknek a tömkelegében, hogy meg fogja tudni különböztetni ezeket a halvány asszonyi alakokat, akik lakatlan szobák hosszú sorain vezették őt keresztül, ahol a csillogó mennyezetek alatt csak a szél jajgató panasza hallatszott. A függő kertekben, amelyek 200 lábnyi magasságban épültek a város fölött, de azért féltékeny magas falakkal voltak körülvéve. A lapos tetőkről, ahol izzott a napfény, vége láthatatlan lépcsőkön csendes föld alatti termekbe vitték, amelyeket a hőség elleni védekezésben 60 lábnyi mélységben faragtak ki a sziklákból. és minden pillanatban asszonyokkal és gyerekekkel találta magát szembe, ahová lépett. Újra asszonyok és gyerekek. Azt beszélték, hogy a kastélyban 4000 élő ember lakik, de hogy hány halott van benne elföldelve, azt senki nem tudta. Sokan az asszonyok közül, hogy hányan nem tudta volna megmondani, akiket a szállongó mendemondák elijesztettek, határozottan visszautasították két segítségét. Kijelentették, hogy nem betegek, és hogy nem engedik magukat beszennyezni egy fehér nő érintésétől. Mások elhozták gyermekeiket, és megkérték, hogy élessze fel ezeket a sötétben született sápat és törékeny palántákat. És izzó szemű vadleányok törtek rá sötét szobák mélyéből, szenvedélyes panaszokkal árasztva el, amelyeket nem értett meg, nem volt bátorsága megérteni. A kis szobák falairól borzalmas, szemérmetlen festmények meredtek rá. Az ajtó fölött elhelyezett fülkékből fajtalan bálványok vigyorogtak. A forró levegő, a konyha és tömjén szag és az egymásra préselt emberek folytó kigőzölgése majd megfullasztotta. De a szemmel látható szörnyűségeknél még jobban visszataszította és megijesztette az, amit félfüllel hallott vagy kitalált. Kétnek meg kellett állapítania, hogy könnyebb dolog volt elvben elhatározni, hogy segítségére siet a hindu asszonyoknak, mint szemtől szembe találni magát a Rátorei kastély asszony lakosztályainak kegyetlen valóságával. Tarvin közben egy saját maga által kigondolt rendszer szerint neki kezdett az ország kitanulmányozásának. Ez a rendszer azon az elven alapult, hogy jelentőségük sorrendjében kihasznál minden lehetőséget, minden lépése kauzális, ha nem is mindig szemmel látható összefüggésben állt végső céljával, a Naulahkával. Szabad bejárata volt a király kertjeibe, ahol megszámlálhatatlan, de rendszertelenül fizetett kertész küzdött öntöző csövekkel és kannákkal a sivatag pusztító hősége ellen. A maharadzsa istálóiban is, ahol éjszakánként 800 ló terült el a szalmán, szabadon járhatott, kelhetett, s meg volt neki engedve, hogy reggelenként, amikor 400-as csoportokban vonultak ki a mezőre, végignézze gyakorlataikat. Ugyancsak szabadon járhatott, kelhetett a kastély többi udvarában is, végignézhette ünnepélyes menetek alkalmával az elefántok öltöztetését, zavartalanul cseveghetett az őrséggel, és megtekinthette a sárkányfejű, kígyónyakú ágyukat, amelyeket benszülött mesteremberek építettek, kik itt a távoli keleten ebben a formában valósították meg a gépfegyvert. De ahová kétet beengedték, neki nem volt szabad betenni a lábát. Tudta, hogy egy fehér asszonynak épp oly biztos az élete Rátoréban, mint Topázban, de amikor két habozás nélkül nyugodt arccal először tűnt el a kastély női lakosztályainak sötét függönyei mögött, keze önkéntelenül megszorította a revolvert. A maharadzsa jó pajtása volt, és kitűnő pahiszi játékos, de amikor Tarvin fél órával később szembenült vele, meg kellett állapítania, hogy nem beszélne rá egy biztosító társaságot sem a fejedelemmel való üzletkötésre. Ha kedvesének valamilyen baja történne azokban a titokzatos szobákban, amelyekből suttogáson és ruhasuhogáson kívül semmi más életjel nem hatolt ki a világba. Amikor két később újra előkerült, arca szürke volt és eltorzult, méltatlankodó szemeiben könnyek csillogtak. Megtanult látni. Tarvin felé sietett, de két parancsoló mozdulattal, amilyet az asszonyok csak válságos pillanataikban használnak, félrelökte őt, és Mrs. Estezhez menekült. Tarvin egy pillanatig úgy érezte, hogy két gyengédtelenül kilöki az életéből. Amikor Kunvár Maharadzsa este meglátogatta őt a menedékház verandáján, ahol Tarwin nagy léptekkel nyugtalanul járt föls alá, az amerikai szinte sajnálta, hogy nem lőtte le a Maharadzsát, két kétségbeesésének tulajdonképpeni okát. Mély sóhajtással hálát adott Istennek, hogy utána jött a leánynak, és módjában van őrködni felette, megvédenie, és ha szükség mutatkozna, elvinni őt innen, akár erőszakkal is. Iszonyattal gondolt arra az eshetőségre, hogy két egyedül érkezhetett volna ide, kizárólag Mrs. Estes segítségére utalva. Hoztam valamit kétnek, mondta a gyermek, óvatosan szállva ki a kocsiából, karjaiban egy nagy csomagot tartott. Gyere el velem hozzá! Tarwin mit sem sejtve beült a kocsiba, amely elvitte őket a misszionárius házához. A kastélyban mindenki azt mondja, hogy ő a te kéted, jegyezte meg a fiatal Maharadzsa útközben. Örülök, hogy észrevették, morogta Tarwin dühösen. Mi az, amit itt a kezedben tartasz? Kérdezte hangosan a gyermek, a csomagokra mutatva. Ezt az anyám küldi a királynő, az igazi királynő, hisz tudod, hogy én vagyok a trónörökös. Egy üzenetet is adott két számára. Halkan suttogva, hogy a gyermekek szokták, elismételte magában az üzenetet. Két a verandán ült, amikor megérkeztek. Szomorú arca a gyermek láttára fölvidult. Mondd meg a kíséretnek, hogy ne jöjjön be a kertbe, az úton várjon rám. Kocsi és a katonák visszavonultak. A gyermek kezével Tarwinba kapaszkodva kétnek átnyújtotta a csomagot. Az anyám küldi, mondta. Te ismered őt? Ez az ember itt maradhat. Ő ugye, egy pillanatig habozott, a szíved szerint való, ugye? Amit ő mond, azt te is mondod. Két elpirult, de nem mondott ellent a gyermeknek. Mit is mondhatott volna? Ezt kell neked elmondanom, folytatta, mielőtt másról beszélnénk. Annyiszor elmondom, amíg meg nem érted. Habozva beszélt, anyanyelvéből fordítva át angolra az üzenetet, apró termetét büszkén kiegyenesítve és a homlokán függő smaragdokat félresimítva. Anyám a királyné, az igazi királyné üzeni. 3 hónapig dolgoztam ezen a munkán. Neked adom, mert megláttam arcodat. Amit egy asszony var, azt föl lehet fejteni, és a cigány asszonyok kezei szeretnek pusztítani. Az Istenek szerelmére kérlek, vigyázz rá, hogy a cigány asszony ne pusztíts el, amit én teremtettem, mert benne lakozik a lelkem és a testem. Védd meg művemet, ami belőlem ered, amelyet 9 év óta szövögetek. Én jobban tudok angolul, mint az anyám, tette hozzá a gyermek rendes hétköznapi hangján. Két kibontotta a csomagot, amelyből egy durván kötött, fekete-sárga kendő hult ki, ügyetlenül csomózott kármin színű bojtokkal. Ilyen munkákkal töltik el Gokrál szitárunk királynéi üres óráikat. Ez minden, mondta a herceg. De úgy látszott, hogy még nem akar elmenni. Két elszorult torokkal nézegette a szegényes ajándékot. A gyermek egy pillanatra sem engedve el Tarwin kezét, hirtelen újra neki kezdett, ünnepélyes mondókájának szóról elismételve, amit az előbb mondott, mielőtt kis ujjai görcsösen kapaszkodtak Tarwin markába. Mondd meg édesanyádnak, hogy nagyon hálás vagyok neki, mondta két elfogódott remegő hangon. Nem ez a helyes felelet, mondta a fiú, segítségkérő tekintetet vetve hosszú barátjára, az új angolra. Tarwinnak hirtelen eszébe jutott a kereskedelmi ügynökök pletykája. Gyorsan előre lépett, és két vállára fektetve kezét a fülébe suttogott. Hát nem érted meg, hogy mit akar? A fia életéről van szó. Ő az a ruha, amelyet 9 év óta sző. De hát mit tudok én segíteni rajta, kiáltotta két ilyetten. Vigyázni kell rá, egy pillanatig sem engedni szem elől. Máskor oly gyors felfogásod van. Szitáphály a gyerek életére tör, ne engedd, hogy terve sikerüljön. Két lassanként megértette, hogy miről van szó. Az iszonyú kastély falai között semmi sem volt lehetetlen, még gyermekgyilkosság sem. Már volt alkalma megismerni azt a szenvedélyes gyűlöletet, amelyet gyermektelen királynék viseltetnek az anya királynék ellen. Kunvár Maharadzsa mozdulatlanul állt az alkonyatban. Drága kövekkel fedett ruhái csillogtak az esti fényben. Mondjam el még egyszer, kérdezte. Nem kell, kiáltotta két térdre borulva előtte. Mérhetetlen részvétet érzett, és gyöngéden keblére szorította a kis alakot. Nick, mihez kezdjünk ebben az iszonyatos országban? Kiáltotta hirtelen sírva fakadva. Rendben van, mondta a Maharadzsa teljesen érzéketlenül. Anyám azt mondta, hogy ha sírni látlak, akkor elmehetek. Előhívta kocsiját és kíséretét, és a csúnya kendőt a földön hagyva elment. Két hangosan sírt a fél homályban. Sem Mrs. Estes, sem a férje nem voltak a közelben. Tarwin fölé hajolt, karjaiba vette a lányt, s két nem védekezett az ellen sem, ami ezután következett. Együtt fogunk küzdeni, édes kis leányom, suttogta Tarwin, vállához szorítva a leány remegő fejecskéjét.